Jó napot kívánok, ma új kalandba kezdünk, ez itt a Francia Politika podcast verzióban, és itt van a Francia Politika podcast első vendége velem, dr. Tóth Csaba politológus, aki a Tökéletes Kampány című könyv szerzője. A Tökéletes Kampány című könyvben egyébként Emmanuel Macron 2017-es kampányáról is írt, de nem csak Emmanuel Macronról, hanem másokról is. Csaba egyébként több kampányt aktívan is látott, és legutóbb Cseh Katalin európai parlamenti képviselő kabinet főnöke volt, úgyhogy remélhetőleg belsős információi is vannak arról, hogy az európai centrizmus és a macronizmus hogy működik, ezért hívtam meg. Szervusz Csaba, köszöntelek a podcastban.
Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Végigolvastam a Tökéletes Kampány című könyvedben a Macron kampányról szóló részt, és ennek azt a címet adtad, hogy a szerencsés. Azt tartod továbbra is a könyv megírása óta, hogy Macron a szerencse gyereke? Tehát, hogy ugye itt a Fillon epizód, ha jól értem, az a szerencse, igen, amire utalsz, hogy enélkül ő most nem ott tartana, ahol tart?
Valóban ezt a címet adtam ennek a fejezetnek, azért azt érdemes látni, mielőtt válaszolok erre, hogy azért ez a könyv, a könyv egészének a prizmáján keresztül talán érdemes nézni ezt a fejezetet. A könyvnek az a célja, hogy bizonyos szempontokat mutasson be ahhoz, hogy mi kell egy kampányhoz, és ehhez igyekszik talán némileg persze túlozva, meg kisarkítva, vagy
Macron
egyszerűsítve.
Macron nyerte a szerencsét.
És Macron nyerte a szerencsét, mert minden kampányban van szerencse vagy szerencsétlenség, minden kampányban van szerepe a szerencsének, de talán valóban a Macronnál lehetett ezt a legjobban látni. Valóban ő nem kerül be. Mindenki tudta csak hogy a konkrét magyarázatot is adjam, 2017-ben lehetett tudni, hogy a szélső jobb oldal ott lesz a második fordulóban, azt is lehetett tudni, hogy aki rajta kívül ott van, az ország nyer a második fordulóban, vagyis azt is lehetett tudni, hogy aki második helyen befut az első fordulóban, az lesz voltak éppen a választások nyertese. Ezt szinte mindenki nagyon sokáig készpénznek vette, hogy konzervatív, jobboldali jelölt lesz, és az is lett volna szerintem, hogyha nincs ez a Fillon botrány. És nem akkor van, amikor volt, mert lehet, hogy pont. Tehát, hogy valóban kellett egy nagyon szerencsés eset ahhoz, Macron legyen. Ehhez persze kellett minden más is, amit ő csinált, de minden más az csak szükséges, de nem elégséges feltétel lett volna ahhoz, hogy ő nyerjen.
Emlékszem, amikor Macron elkezdte ezt a kalandot, és most semleges értelemben mondom, hogy kaland, akkor mi elemzők azt mondtuk, hogy hát reálisan azért a 2017 az nem az A-forgatókönyv, hiszen mindenki azt gondolta, hogy a következő elnök Juppé, aztán Fillon lesz. Mire készülhetett neki? Mi lehetett akkor az A-forgatókönyve? Nyilván ő is tudta, hogy ez maximum egy ilyen ölébe hulló gyümölcs lehet.
Ugye ez egy nehéz kérdés, hogy mi lehetett. Én azt gondolom, hogy ha egy politikus egy ilyen helyzetben elindul a Macronnak, az egy nagyon jó történet lett volna, hogy ő kap 10-15-20%-ot, stabilan egy harmadik szereplővé válik a francia politikában, mondjuk képít egy pártot, az a párt egyébként a választásokon jól szerepel, ez is egy szép eredmény lett volna, és azt gondolom, hogy akkor is ünnepelték volna a liberálisok, vagy a centristák szerte Európában.
Na, menjünk akkor egy kicsit vissza, mert egyébként röviden, nagyon tömören, de gyakorlatilag mindent leírtál, amit tudni kell itt az elmúlt 20 év francia politikai átalakulásairól. Ugye a pártrendszer átalakulásával kezded, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy tulajdonképpen volt egy strukturális nyitás egy ilyen Macron-típusú politikusnak. Mi volt ez a lehetőség, ami ott megnyílt, és amit tulajdonképpen ő vett először észre, legalábbis a mérsékeltek közül?
Hát igen, ő vette először észre, vagy nem. Szóval azért úgy van ez, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, hogy valaminek van egy átalakulási esély, de azért ez nagyon, nagyon ritkán következik be. De valóban egyébként Macronnál ugye az történt, hogy a baloldal az már nagyon régen, mint egyébként Magyarországon is, nagyon-nagyon régen gyengélkedett, és nem nagyon látszott az, hogy hogyan tudna egy kicsit is előre kapni, és ehhez képest a centrizmusnak úgy tűnik, hogy lehetett egy nagyobb tábort találni, de hogyha a baloldal ott egységben marad, vagy akár korábban nem omlik teljesen össze, akkor ott is lett volna valamiféle kihívó. Ez nem volt, tehát a pártrendszer ilyen értelemben átalakult. De a pártrendszer átalakulása valójában Macron választása után, ahogy tetszik, vált stabilabbá. Tehát akkor
de a törésvonalak korábban kezdtek átalakulni?
A törésvonalak korábban kezdtek kialakulni, és valóban Macron volt talán az első olyan jelölt, aki ezt a pro-európai, ilyen centrista, liberális, piacpárti dolgot meg tudta tenni, és ezt meg tudta erősíteni. Ez kellett, ez valóban egy szükséges feltétel volt az ő győzelméhez. nyilván ismerjük azt a tendenciát, amiről nagyon sokat szoktunk hallani, egyre több a bevándorlás ellenes választó, egyre több a populista, és ebből nagyon sokan azt a következtetést mondják, hogy ilyen irányba kell menni, de van egy ellentétes reflex is, hogy azok a szavazók, akik valami más gondolnak, azok pedig jellemzően képviselt vagy párt nélkül maradnak, és egy francia típusú választási rendszerben csak ennyi szavazóval is simán lehet győzelmet aratni.
Ó, igen, egy negyeddel már, vagy akár egy harmaddal bárki.
Így van.
Francia köztársaság.
Így van, tehát a magyar balliberális oldal is a maga 30%-ával tökéletesen győzhetne egy választáson.
Csak kell egy tökéletes kampány.
Csak kell, hát nem, csak kellene, hogy a másik oldalon 10 párt legyen, ne egy, és akkor semmi probléma nem lenne.
Hosszan írsz arról, hogy Emmanuel Macron hogyan vált le a baloldalról. Ugye ő korábban egy rövid ideig volt a szocialista párt tagja, Jacques Attali indította el a politikai pályán, és utána bankár volt, ugye ezt gyakran a fejére is olvassák, és megérkezett az Élysée palotába, amikor François Hollande köztársasági elnök lett először főtitkár helyettesnek, utána pedig miniszternek, és ő mégsem engedte, hogy ráragasszák erre a hagyományos francia baloldaliságra, ugye eleve ilyen piacpárti reformok, ugye ezek az úgynevezett Macron törvények kötődnek az ő nevéhez. Mennyire volt tudatos az ő leválása a szocialista pártról és az egyre népszerűtlene François Hollande-tól, és hogyan zajlott ez a politikai folyamat?
Biztos, hogy nagyon tudatos, teljesen tudatos volt szerintem. Nem is az a kérdés, hogy mennyire volt tudatos, mert a legtöbb tehetséges politikus igyekszik leválni, amikor azt látja, hogy egy politikai brand vagy egy politikai párt az gyengélkedik. Szerintem Macronnál ennek a, hát nem is tudom, könyörtelensége, vagy a keménysége volt érezhető, tehát szinte letagadta tulajdonképpen, hogy neki bármi köze lett volna valaha a szocialistákhoz, és úgy hirdetett zászlót, vagy úgy hirdetett mozgalmat, hogy hát tulajdonképpen de is nagyon beszélt arról, hogy neki egyébként ilyen szerepe volt, tehát ő egy sikeres miniszterként, még úgy, ahogy, de nem is igazánaként, hanem egy nagy megújítóként próbálta magát pozícionálni. Egyébként ugye még a kormányban volt, addig is elkezdte ezt a folyamatot, tehát megpróbált valamilyen önálló identitást építeni. És ugyanez ugye a politikában, hogy ezt, ha van egy erős miniszterelnök, vagy egy erős köztársasági elnök, akkor ezt nem hagyja. Ugye akkor azt mondja, hogy figyelj, vagy tagja maradsz a kormányomnak, de akkor abba hagyod ezt az önálló brandépítést, vagy tőlem építsd a saját brandedet, de akkor viszontlátásra. És hogyha egy vezető erős, akkor nem éri meg ennek a beosztottnak ezt tenni. De amikor a vezető gyenge, akkor nem teheti ezt meg. Ugye nem, egészen egyszerűen nincs eszköze arra, hogy kirúgja azt a miniszterét, mert a miniszter az sem népszerűbb nála, tehát csak további problémákat okoz. Tehát mit kell csinálnia? Meg kell próbálni jó képet vágni a dologhoz, vagy esetleg azt mondani, hogy hát igazából ez az őnek is célja. És egy idő után, hogy a Macronon számon kérték azt, hogy hát ezt miért teszi, de akkor már túl késő volt, akkor már az ő személyes népszerűsége is elég magas volt, ráadásul bizonyos vállalkozók elé csoport, meg néhány újság is nagyon szerette Macront, meg beleláttak egy csomó mindent egyébként, mint most már látjuk helyesen, tehát nem nagyon lehetett ezt megakadályozni, és végig kellett nézni a baloldalnak, ahogyan Macron szépen elmondja, hogy hát nekik semmi köze nem volt hozzájuk.
Annó liberális körökben az mennyire volt, vagy mennyire tűnt föl az a folyamat, amit Macron nagyon tudatosan csinált, hogy miniszterként hálózatokat épített. Ugye mondják azt, hogy volt, hogy egy este két vacsorát is rendeztek a feleségével, ahova mindenféle embereket hívtak meg. Tehát, hogy ő a miniszteri pozíciót tulajdonképpen a politikai hálózatai megerősítésére, az elit csoportokkal való kapcsolatfelvételre használta. Ez akkor egy ilyen, hát nem tudom én, szociális életnek tűnt, vagy azért ez úgy föltűnt már mondjuk centrista körökben, hogy itt van valaki, aki valamit csinál és építkezik. Szóval mikor jött el az a pillanat, amikor például az európai centrizmus megértett, hogy hoppá, itt van egy Macron?
Ugye úgy beszélsz az európai centrizmusról, vagy mintha ez egy ilyen létező dolog lenne, de ilyen nincs. Tehát ez az egész történet az után kezdődött, hogy Macront megválasztották. Tehát Macronról senki nem tudta pontosan, hogy milyen ideológiát fog vinni. Igen, piacpárti volt, de ugye nagyon nem szerette magát liberálisnak hívni, és azt nem tudom, szoktatok erről ebben a műsorban, ebben a podcastban, vagy ezen a felületeken beszélni, de a francia politika az nagyon, különösen ez a része, az nagyon távol van az európai politikától. Tehát, hogy nagyon, tehát míg mondjuk egy holland, egy német, egy angol, egy osztrák figyeli nagyon, hogy mi történik a másik oldalon, a francia politika az mindig ezoterikus volt Európa többi.
Akkor mások kérdezem, a liberálisoknak mikor tűnt föl, hogy hoppá, itt van ez a Macron gyerek, és ő érdekes nekünk?
Szerintem nagyon késő.
Nagyon késő.
Nagyon késő. Nagyon késő. Persze így személyesen lehetett tudni, de ugye nagyon sok ilyen van. Tehát most gondoljunk bele, mondjuk Lengyelországban, nem tudom, hányan emlékeznek egyáltalán arra, legalább 10 kísérletre az elmúlt időszakban, hogy mindegy ilyen liberális mozgalmat akart felépíteni, egyikből se semmi. Bajnai Gordon nevét is mondhatnám, akiben nagyon szerelmesen volt az Európai Liberális Közösség, amikor egy együttnevű pártot csinált egy évig, aztán annak vége lett. Tehát azért megszokták azt nagyon sokan, megszokták, vagy Renzi, amikor elment az olasz kormányból szinte. Tehát azért az a gyakorlat, hogy jön valaki, aki azt mondja, hogy ő most itt mindent megreformál, csinál egy nagyon újfajta politikai rendszert, csinál egy nagyon újfajta pártot, és azt az egészben nem lesz semmi. Mm. Tehát azért általában mindig nagyon szkeptikusan, helyesen ítélik meg ezeket az új kezdeményezéseket, mert a legtöbbből soha nem lesz semmi. Mm. És szerintem ezért Macronnal is. Persze, majd meglátjuk. Tök jó. Ráadásul van ugye a Bérú, aki azért volt egy ideig ebben a közegben. Ráadásul a franciákkal amúgy is zavaros a viszonya, azért azt nem felejtsük el, hogy az Európai Liberális Közösség azért ez kulturálisan nagyon egy ilyen, hát hogy kell ezt udvariasan mondani? Egy protestáns európai, észak-nyugat-európai közösség, holland, német,
jönnek ezek az etatista, katolikus franciák.
És ezt viccesen, de tényleg így van. Tehát ez lehet, hogy viccesen mondtad, de pontosan így van. Tehát ez a mai napi egyébként problémák, konfliktusok forrása, másképp van szocializálva ez a közösség. És ezért nem annyira figyelték szerintem Macron, de hát nyilván mindenki tudta, hogy mit csinál a Macron. Uh-huh. Meg mindenki látta, csak mondom, nem az a különlegesség, hogy ő ilyet csinált. Mert rengetegen sikerült, igen.
Beszéljünk akkor ennek az elemeiről. A radikális centrizmus fogalmáról beszélsz. Mit kell ezen érteni, és ez hogyan jelenik meg Emmanuel Macronnak?
A radikális centrizmus ezt a kifejezést találta ki arra az álláspontra, hogy ugye a centrizmusra, ha belegondolunk, ugye mit jelent? Azt jelenti, hogy valahol a baloldal és a jobboldal között van. De valójában ő nem ezt értette az alatt, még akkor is, ha a politikai pozíciója olyan értelemben centrista volt, hogy baloldali és konzervatív szavazókat, meg jelölteket, meg politikusokat is akart, hanem arra, hogy beáll egy centristának nevezett álláspontra, pro-európai és pro-piac, piacpárti, viszont ebben nagyon radikális lesz. Mm. Tehát, hogy nem azt mondja, a centrizmusról sokszor azt teszünk, hogy hát nem egyik is, másik is, ugye? Hát figyelni kell ezekre, de azért másokat sem szabad figyelni.
Ő is mondott ilyet, hogy egy időben egyszerre baloldali és jobboldali is.
Igen, de ez nem ugyanaz, mert issuk, tehát ügyek kapcsán szokták, amikor arra gondolok, hogy centrizmus azt mondani, mondjuk azt mondom, hogy centrista kérdésem van, nem tudom én, abban az ügyben, hogy kell-e államosítani az iskolákat, akkor azt gondolom, hát vannak érvek mellette, meg ellene is, ugye ezt képzeljük egy centristának. Ő nem ilyen értelemben centrista, hanem olyan értelemben, hogy ahogy mondott, bal és jobboldali is. Mert Franciaországban, Magyarországon nem annyira, Franciaországban volt egy Európa párti szárnya mondjuk a jobb oldalnak is, meg a bal oldalnak is, tehát nem egy oldalt tömörítette. És ő azt mondja, hogy én egy centrista vagyok, oké, de nagyon radikális vagyok ebben az álláspontban, visszautalva arra, amit korábban mondtam, hogy van abban a logika, hogyha nagyon elmegy, vagy nagyon az a jelenség, hogy egy társadalom valamilyen irányban nyit, akkor a másik oldalon maradó kitartó közösséget, vagy kitartó, ahogy tetszik, kisebbséget képviselni.
Uh-huh. Van még egy fogalom, amit Macron kapcsán szoktak emlegetni, ez a technokrata populizmus. Szerinted illik-e rá, ugye volt egy populista elem, egy ilyen kívülről jöttem, mindent megváltoztatok, az elittel szemben érkezek hozzáállás, és ugye most is ez az önökkel szlogen egyfajta populista hozzáállást jelenít meg. Szerinted ez mennyire áll meg Emmanuel Macronra?
Ugye ezek fogalmi dilemmák, most az, hogy a populizmus mit, persze, hívhatjuk bárhogy. Uh-huh. Szerintem, ha értjük, hogy mit értünk alatt, akkor megáll. Tehát ez azt jelenti, hogy igyekszik olyan politikákat, meg programokat megfogalmazni, amelyek viszonylag széles a bázisa, de ezt nem valamilyen ideológiai, hanem technokrata alapon teszi. Szerintem egyébként a fogalom fából vaskarika, de mit jelent a populizmus? A populizmus egyébként kifejezetten azt jelenti, hogy valaki a nép közül tartozónak véli magát, és így megy szemben mindenkivel. Én szerintem ez Macronra nem annyira igaz, tehát ő sosem ment disznóvágásra, megpróbált úgy csinálni, mintha ő ugyanúgy élne, mint bárki más. Tehát én szerintem ez a fogalom nem igaz, de mindegy, mert minden fogalomról be lehet bizonyítani, hogy miért jó, vagy miért nem. Ha leírjuk vele, és jelent valamit Macronról, akkor jelent, és ez biztosan jelenti, hogy ő igyekszik megszólítani egy szélesebb választói közöket, és igyekszik egy technokrata bázis mellé egy többséget szerezni.
Aha. Ott van vele szemben, ugye azt szokták mondani, vagy legalábbis a számokból ez látszik, hogy Macron szívesebben támogatják azok, akik a globalizációban jól érzik magukat, vagy akik úgy gondolják, hogy a globalizáció nyerhető. Tehát nagyvárosiak, képzettek, viszonylag jól keresők, és ott van vele szemben egy tömb, akik viszont kevésbé érzik jól magukat a globalizációban, kevésbé képzettek. Igen. kevésbé jól keresnek, és a többi. Ugye ez egy megosztott a pártrendszerben ez az elégedetlen tömeg, hiszen láttuk az első fordulóban, hogy Jean-Luc Mélenchon és Marine Le Pen is meg tudta őket szólítani. Viszont 2017 és 2022 között a Macron stratégia az nagyon tudatosan az volt, hogy Le Pent ott tartani maga mellett, mint fő ellenfél. Tehát Le Pennek legyen egy bérelt helye ugyanúgy az elnökválasztás második fordulójában, mint ahogy 2017-ben, ez végül be is jött. Szerinted fog-e most változni ez a stratégia? Ugye itt most az első fordulóban egy centrális erőtér is kialakult, ha tetszik. Lehet azt mondani, hogy van egy jobb és baloldali radikális ellenzék, és mindkettő kormányképtelen. Melyik lenne most jobb Macronnak megmaradni Le Pen emelgetésénél, amikor majd meg fogja kapni a fejére, hogy hát kérem szépen Le Pen azért van most 40% fölött, mert 5 évig emelgetted, vagy hogyha beleállna a centrális erőtérbe, ami ott van készen és várja?
A centrális erőtér alatt azt érted, hogy szerintem nem érdeke a Macronnak, hogy ugye a centrális erőtér az azt feltételezné, hogy van valamiféle ellensúly vele szemben a bal oldalon is. Ha én a Macron lennék, én a Mélenchontól félnék. Aha. Mert már most láttuk, ő ugye azért is szerzett ennyi szavazatot, mert a baloldaliakban, ahogy én látom az adatokat eddig, átszakadt valamiféle gát, hogy a Mélenchonra szavazzanak. Tehát, hogy egy csomó korábban mérsékeltnek gondolt, nem tudom, szocialista, szociáldemokrata is Mélenchonra szavazott. Tehát végül is a baloldal akár életre is kaphatna az ő vezetésével, és ez nagyon veszélyes lenne Macronra, mert ugye a centrális erőtér az a magyar választási rendszerben jól működhet. Mert ugye pont az a lényege, hogy az egyéni választókerületenként ez eltér, de egy olyan centrális erőtér, az nem érdeke Macronnak, ahol ő van. Másképp mondom, a magyar választási rendszerben, ha a Fidesz lenne, nem tudom én, 30%-on, és lenne 40%-on, és van két ellenfel, aki 30-30, de ezek párban kell megmérkőzni, mindenütt nyer. Uh-huh. Na Macron lenne 40%-on, a Le Pen 30, a Mélenchon 30, abban nagyon könnyen lehet egy 35-35, és vége. Ugye? Uh-huh. Tehát, vagy egy 36-34. Tehát az már nagyon, nagyon rezeg a lét. Tehát szerintem Macronnak az az érdeke, ami eddig volt. Uh-huh. Megpróbálja a baloldali szavazóknak minél nagyobb részét ott tartani, megpróbálja a baloldal szétforgásolódottságát, így mondjuk, igen, fenntartani, és megpróbálni valahogy a Le Pent egy gonosz embernek pozícionálni, mert ugye a választási rendszerben hiába erősödik meg egy akár erős mérsékelt konzervatív jelölt, egészen addig, amíg Macronnak megvannak a baloldali szavazói, nem tud elmenni. Más kérdés, hogy nem fog többet indulni, tehát az, hogy neki mi a stratégiája, az egyébként nehezen lesz látható. Még egy ideig.
Ez igaz, de ugye pont ez a következő kérdés, hogy hát itt mégiscsak van egy tömb, amit valahogy... Sőt, ez a következő kérdés, hogy Macron egy tartós dolgot szervez álláspontot szerint, vagy pedig ez egy személyes kaland? Ugye ez De Gaulle-nál is fölmerült, hogy lesz-e gólizmus De Gaulle nélkül? Tudjuk, hogy lett neogólizmus. Lesz-e macronizmus Macron nélkül, vagy itt majd 2027-ben minden robban, és teljesen fölösleges arról beszélgetnünk, hogy amúgy 2027-re hogy készülnek a centristák, mert majd készülnek, ahogy készülnek, és minden újra rendeződik.
A centristák, ez úgy hangzik, hogy elmondva tőled, mint egy ilyen titkos szektalán.
Nem, mondhatom azt, hogy macronista.
Nekem tetszik amúgy. Meg neki is tetszene, hogy úgy beszélünk róluk, hogy van egy ilyen irányzat. A korrekt válaszokra fogalmunk sincs. A kicsit részletesebb válasz az, hogy a francia politika mindig jobban idomult szerintem az elnökökhez, mint általában az európai politika. Uh-huh. Tehát ugye nézzük meg, most nem tudom, mennyire kell a pártrendszer múltjával foglalkozni, nyilván semennyire, de nagyon egyszerűen, amikor jött Mitterrand, akkor a bal oldalon a szocialisták megerősödtek tartósan, a kommunisták szinte eltűntek, másokkal is volt. Amikor a Giscard d'Estaing volt, akkor volt két egyforma jobboldali párt, de a Chirac erre óta d'Estaing is, tehát az a fajta liberális rész, az kiebb szorult. Tehát valami változás mindig történik ilyenkor. Tehát én arra számítanék, hogy macronizmusnak ugyan nem hívnám, de az a tendencia, hogy mert ugye Macron mit csinált? Összeszedte a piacpártiságot, ami egy jobboldali dolog volt.
Egy létező társadalmi folyamatot megszervezett.
Így van, megszervezett. Ez szerintem biztos fennmarad részben. De hogy ez mennyire lesz tartós, ez egyébként a politikai szereplők.
Ez személyfüggő.
A politikai szereplők stratégiájától.
Van olyan, akit te most figyelsz, hogy ő érdekes lehet Macron után?
Nem, mert 5 év múlva bármi lehet. Uh-huh. 5 év múlva bármi lehet, de csak egy nagyon egyszerű példát mondjuk csak, hogy a magyar dolgokhoz hogyan köszik hozzá. Az, hogy mondjuk Párizs milyen irányba megy, hogy ott inkább az lesz, meg főleg azok, akik az első fordulóban Mélenchonra szavaztak, azokon a részeken egy urbanista, de mégis ilyen bal város, vagy szocialista polgármestere, hogy az inkább olyan irányba megy, hogy megmarad ennek a piacpártiságnak, pro-európaiságnak és ezek a kulturális progresszivizmusnak a szövetsége. Aha. Vagy inkább az lesz, ami korábban volt, hogy a kulturális progresszivizmus az inkább az etatizmussal köt szövetséget, ezt nem tudjuk.
Nem tudjuk.
Bármelyik lehet szerintem.
Függettől az, hogy a másik oldal hogyan szerveződik meg? Mert ugye itt van egy ilyen ki nem mondott szövetség Macron és Le Pen között, hogy kellenek egymásnak. Ugye azt mondtad, hogy inkább ezt tartanád, ha a tanácsot kéne adni Macronnak, és nem Mélenchont erősítgetnéd bele egy centrális erőtérbe. Függ Macrontól, hogy fog kinézni ez a kvázi szuverenista tömör, hogy ugye ezt nem említettük még, de Mélenchon is részben szuverenista, ahogy Le Pen is szuverenista.
Igen, de ez nem egy tömb, szerintem a szuverenista tömb. Tehát, hogy ezt hívhatjuk így, de valójában ez egy...
Ez legalább két tömb.
Igen, tehát ez ideológiailag azért szerintem nem forrasztható semmilyen módon. Egységben ezt láttuk a második fordulóban is, mert különben a Le Pen nyert volna.
Nem szavaztak át.
Így van. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy függ Macrontól, de ez mindig a szereplő stratégiától függ. Vagy attól is függ. Tehát az, hogy ki Macron főkívül, az nem Macron stratégiájától.
Túlélheti Le Pen ezt a második vereséget?
Persze, hogy túlélheti. Hát hány vereséget túlélt már? Meg a Front National, az már mióta, meg az előtt.
Azért kérdezem, hogy ez egy jellemző narratíva most, hogy hát igen, Le Pen megint veszített. Én is azt gondolom, hogy ha persze. Ügyes, mert már túlélt ennél sokkal nagyobb persze. Vereséget, akkor van még benne. A kérdés, hogy akarja-e. Csak kíváncsi voltam, hogy igen, te igen. Is abban a sorba állsz,
nagyon sok irányba. Mászlom Le Pen, és szerintem ez egy nagy győzelem Le Pen, gondoljunk bele, radikális jobboldali, persze lehet, hogy már nem kell így hívnunk, radikális jobboldali jelöltre első fordulóban ennyi ember, illetve bocsánat, a második fordulóban ennyi ember nem soha. Soha, sehol Európában szerintem. Tehát az, hogy elérhető közelségbe került, nyilván ez kellett azért az, hogy nagyon mérsékelje magát, tehát
nyilván, nyílt is mellette jobbra egy kihívó.
Így van, tehát azért is nem aggódott már annyira, mint azért nem olvastunk Magyarországon sem, apokaliptikus képeket arról, hogy majd mi lesz, hogyha Le Pen nyer, mert elmondta, hogy nem akarja az EU-t szétszedni, tehát hogy igazából nem azt mondta, hogy egy szabad nő vagyok, ugye, nem azt mondta, hogy tehát hogy egy vállalható történetet mutatott be, úgyhogy én szerintem ezért sem aggódtunk miatta, és ezért nyilván ő megteheti azt, hogy még tovább mérséklődik, és akkor komoly kihívást jelenthet bárkire.
Viszont a két forduló között azért felerősödtek ezek az apokaliptikus képek a sajtóban. Tehát nyilván a sajtó is megírta, amit gondolt, de a Macron kampány is erősen negatívba ment. Ugye az első forduló előtt azért az egy nagyon csendes kampány volt, Macron inkább elnökként jelent meg, de a két forduló között azért ment a full negatív kampány is. Ennek van jelentősége szerinted, hogy Le Pen ellenében pozícionálta magát Macron? Tehát ez hatással lesz a mozgásterére a következőkben?
Szerintem nem. Ugye itt nyílt egy... Ugye a sajtó, hát nyilván apokaliptikus képet mindig fel kell veszteni, ráadásul annyi szót évettünk már az elmúlt időszakban, hogy muszáj is, ugye. Szerintem mindenki a környezetem az, igen, minden létező szám, kivéve az ekonomisztot, jegyzem meg, aki azt mondta, hogy nyugodjatok meg, Macron fog nyerni, jegyzem meg, a statisztikai modellek alapján. Ugye mindannyian hozzászoktunk ahhoz, hogy mondjuk, hogy a számok alapján Hillary Clinton az esélyes, nem a Trump. Hát a számok alapján itt nem fog, Orbán Viktornak biztosan nem lesz, kétharmad, hát és ezeket így megszoktuk, aztán minden jön be. Tehát egészen egyszerűen az embernek oka van azt gondolni, hogy valamit nagyon rosszul lát, és ha ránézett az ember a francia választási térképre, és megnézte a Mélenchon szavazókat, hát mit tudom én, hogy ők most akkor melyik érzetük lesz erősebb, a nagyon hagyományos szélsőjobbellenesség, vagy a baloldal hagyományos szélsőjobbellenessége, vagy az, hogy nem szeretik Macront. És nyilván nem mindenki, de én azt látom, hogy a Le Pen elleni támadások fő célja az volt, hogy ezeket az érzeteket felerősítse. De hát érdemes, nem tudom, én neked szabad-e mondani ebben a podcastban, én mondom, hát érdemes egyszer elmenni Magyarországon is egy ilyen radikálisabb baloldali közösségbe, ahol nagyon sokáig fogják szívni a liberálisokat, de amikor választani kell majd Orbán Viktor vagy egy potenciális liberális között, biztos a másodikat fogják választani. Egyszerűen azért a jobb oldal, vagy a különösen ilyen szélső jobb oldal ellenessége ennek a közegnek erősebb.
Ez az antifasiszta hagyomány?
Én szerintem igen. Én szerintem igen, a francia történelmi hagyományok is ezt jelentik szerintem. Tehát Macron most mindennel együtt egy szekuláris párizsi, tehát ugye? Tehát, hogy valaki szereti a francia forradalmi példákat, akkor a jakobinusok is inkább szavaztak volna valószínűleg egy zsirondistára, mint egy királypártira, ugye? Tehát most nagyon leegyszerűsítve mondom, és ez azóta így van. Tehát azért a francia történelemben is van. Igen, ezek a szavazók jelentős részben kiábrándultak, nem szeretik Macront, azon, hogy nem az emberek hangján beszél, és ezzel együtt nem fognak rászavazni egy jobb, nagy szélső jobb oldalra. Nagyon mély, tehát ezt te tudod meg, akik ezt a műsort vagyok, nagyon mély a francia politikában ez a hagyományos, tudjátok, jobbod, ez a történelmi hagyomány, a Vichy hagyomány, meg a Dreyfus hagyomány, tehát ezek nagyon erősek a francia politikában, sokkal erősebbek, olyan erősek, mint nálunk tulajdonképpen. Tehát én azt szoktam amúgy mondani, hogy a magyar politika hasonlít a legjobban. A magyar politika egy nyugat-európai közben a franciára hasonlít sok szempontból legjobban, mert a történelmi hagyományok szerepel.
Olyan jó, hogy ezt mondod, mindig olyan nagy tágszemekkel néznek rám, amikor azt mondom, hogy valójában nagyon hasonlít a két politikai kultúra egymást.
Nagyon hasonlít, el kell mondani, hogy ahogy Magyarországon is beszélünk történelmi dolgokról, Franciaországban is, és miért? Egyébként ezt is el lehet mondani, mert van tét. Ugye? Tehát, hogy én ezt a példát szoktam mondani, a nyugat-európai országokban, persze most nem beszélünk a hitleri Németországról, de még ott is, tehát általában egy kompetitív választásnak, vagy egy ilyen dolognak, vagy már minden eldőlt, vagy nem, most az, hogy a munkáspárt, vagy a konzervatívok kormányozzák Angliát, persze nagyon fontos, valójában nem fog drámai dolog történni. Franciaországban az, hogy az ember, ugye ott voltak tétek, tehát minden alkalommal lehetett volna a másik oldalon, és ezek óriási tétek voltak. Tehát az, hogy most a De Gaulle, vagy a Vichy, vagy a nem tudom milyen rendszer él túl, ezek óriási tétek voltak személyesen és egzisztenciálisan is történetileg, és pontosan úgy, ahogy Magyarországon nem volt mindegy, hogy a kommunisták vagy a nyilasok nyernek, most nagyon leegyszerűsítve, mind a kettő rossz, de nem minden kettő mindenkinek ugyanúgy. Uh-huh. Tehát, és ezért szerintem nagyon hasonlít ilyen a francia politika.
Mire számítasz a következő 5 évben Macrontól? Ugye itt egy egészen más szimbolikát láttunk a győzelem estén, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, egy kevésbé magányos, egy kicsit olyan közösségibb üzenetet küldő elnököt láttunk. Van ennek egyáltalán jelentősége? Más Macront fogunk látni?
Van, én szerintem igen. Én szerintem egy francia elnök a második ciklusában már történelmet épít, ugye? Azt mondom el, hogy szobrot meg új épületeket, de és tényleg, ugye a francia esetben ezeket tényleg, tehát már kíváncsi várom, hogy lesz.
Milyen múzeum lesz?
Milyen múzeum, hát vagy valami egészen más, szerintem egy modern, innovatív, technológiára hajazó, nem is múzeumnak hívjuk majd, hanem közösségi élménypalotának. Szerintem ő szerintem kifelé politizál majd, tehát én azt gondolnám, hogy európai politika, külpolitika, uh-huh. Most ma ő Európa legerősebb politikusa. Szinte. Nem, talán igen. És ugye van egy új német kancellár, szintén erős, van egy aki ugye az orosz-ukrán kérdésben elfogadt álláspontjával nagyon megerősödött, a tekintélye nagyon megerősödött, a Németországban is azon kívül is, lehet egy új európai kiegyezést tenni. Ez nekem, aki ugye abban a frakcióban dolgozott egyébként sokáig, ahol a Macron adja most már a frakcióvezet, Macron adja, hogy lehet ezt beszélni, nem is a képviselők választják, de Macron politikai mozgalmához tartozik a frakcióvezetőnk is. Én azt gondolom, hogy egy sokkal erősebb, homogénebb lesz, és hát ez a következő európai parlamenti választáson én arra számítok, hogy Macron bizony kampányol majd egész Európában, már ahol az adatok jók számára.
Föl fogja éleszteni a szuverenistákkal szembeni üzengetős kampányt, amit 2019-ben láttunk szerinted?
Szerintem igen.
Érdekel?
Szerintem igen, hát ugye az a politikai közösség, aminek ő része a legtöbb országban 20%-ra lő, meg 25%-ra, ennek érdekel. Ez érdek az, hogy most gondoljunk bele, Magyarországra lesznek versenyző pártisták, Magyarországra eljön, amit mondom, meg sokan nem szeretik, odáll a Momentum mellé, az segít a Momentumnak, tehát az erősíteni fogja a pártot, és ez nagyon sok országban van így.
És belpolitikai értelemben mennyire lesz Macron bátor? Ugye ígért például egy olyan nyugdíjreformot, amit az idősebb szavazók nagyon szeretnének, a mérsékelt jobboldali szavazókra gondolok, viszont már most látszik, hogy elég komoly társadalmi ellenállás övezi már magát az ígéretet is. Meg fogja próbálni ezeket a radikális reformokat, ha tetszik, vagy...
Nekem tippelnem kellene, ha én megnézném Macron elmúlt a tévét, én azt láttam, hogy a piacpártiságban, meg a reformokban beletörik a picskája, külpolitikai téren sikereket ér el. Én azt mondom, hogy ezt fogja folytatni, tehát azt hiszem, nem fog erőltetni, ami nem működik. De azért NATO ügyben, EU ügyben neki vannak komoly sikerei. Mm. És én szerintem az ember ilyenkor, amikor szobrot épít, azokra próbál építkezni. Meg ettől persze meg lehet próbálni, de én azt gondolom, hogy a nagyobb társadalmi ellenállás sem vissza fog vonulni. Én szerintem ő úgy akar bekerülni, mint egy sikeres és népszerű elnök, amikor ott hagyja az elnöki palotát.
Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és értékelted ezt a kampányt, meg az előzőt is.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a Francia Politika podcast verziójának első adása, és Emmanuel Macron kampányáról, illetve kampányairól beszélgettünk. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszont hallásra!